Képzeljenek el egy olyan sebvarró fonalat, amelynek egyúttal fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása is van. Vagy egy tenyérnyi készüléket, amellyel egy csepp vérből az összes létező laborvizsgálat elvégezhető, vagy bármely terepen meghatározható vele az ivóvíz arzén tartalma. Kutatóegyetemi mérföldköveink címmel konferenciát tartottak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol először adták át a ProProgressio innovációs díjakat a nyertes pályaművek alkotóinak. Kutatóegyetemi mérföldköveink 2012. Kutatásfejlesztés, technológia és tudástranszfer. Ez volt a címe a Műegyetemen tartott konferenciának, amelyen első alkalommal adták át a ProProgressio innovációs díjakat. Vajta László villamoskari dékánt hallják arról, mit jelent a kutatóegyetemi lét.
A konferencia tulajdonképpen két viszonylag jelentős támok pályázatunk záró rendezvénye. Az egyik az egyetem kutatásfejlesztési képességeinek növelésére, a másik pályázatunk pedig az egyetemi technológiatranszfer szervezetek fejlesztésére irányul. A Műegyetem a nagyon szerteágazó tudományos és fejlesztési képességeit, oktatási tevékenységét stratégiai területek megjelölésével igyekszik koncentrálni.
Mik ezek a stratégiai területek?
Ezek a stratégiai területek a járműközlekedés logisztika, a fenntartható energetika, az intelligens környezeti kutatások, a bioegészség és környezetvédelmi kutatások, illetve a nanotechnológia, nanotudomány és anyagtudományok téma körül csoportosulnak. A jármű közlekedés logisztikai kutatások, az intelligens közlekedési rendszerekhez tartozó fejlesztési kérdésekkel foglalkoznak. Például az elektromos járműveknek a megjelenésével megváltozó áramelosztási, áramtermelési kérdésekkel. Az intelligens környezet technológiák, az internet, az informatika minden területre beszűrődő alkalmazási kérdéseivel, az okostelefonok, mobiltechnikák minél szélesebb körű alkalmazásával, az elosztott egészségügy, az informatika és a szociális ellátás kapcsolatrendszereivel foglalkoznak. Hogy most csak párat mondjak, de ugyanebbe a körbe tartozik az intelligens város, például a tömegközlekedési rendszereknek a korszerű átszervezése, a rugalmas menetrendrendszerek és nagyon sok minden egyéb, ami a számítástechnika informatika alkalmazásához kötődik.
Például egy olyan busz, amely figyeli, hogy mennyi idővel ment el előtte az előző.
Például egy olyan busz, vagy egy olyan tájékoztató rendszer vasúton vagy autóbuszon, amelyik nem csak azt mondja meg, hogy mi a következő megálló, hanem például fölhívja, hogy a következő megálló környékén milyen akciók, milyen szolgáltatások érhetőek el, vagy nem csak az átszállás lehetőségére, hanem a várakozási időkre és egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozó információkat tartalmaz, de hát ez csak egy példa. És a kutatóegyetemi létnek a legfőbb ismérve, hogy az egyébként szakterületileg egymástól különálló karok ezekben a témákban közösen dolgoznak együtt. Hogy mondjak egy példát, fenntartható energetika, ez az építészeknél megjelenik a hőszigetelő anyagok és a modern épülettechnológiák, a gépészeknél az épületgépészetben, az informatikusoknál az ezek vezérlésére szolgáló speciális informatikai megoldásokban, és így folytathatnám tovább. Tehát ezek a stratégiai kutatási területek úgynevezett interdisziplináris kutatásfejlesztést igényelnek, ami a karoknak az együttműködését jelenti, eltérő szakmájú tudósok kutatásokat, együttműködését, és ez a kutatóegyetemi létnek az egyik fontos ismérve. A kutatóegyetemi létnek egy másik nagyon fontos eleme, és ezt nagyon kérem hangsúlyozni, hogy egy műegyetemnek az a feladata, hogy ne csak új tudományos eredményeket, hanem azok alkalmazhatóságát, hasznosulását is szem előtt tartsa, amikor a tevékenységét végzi.
Egyébként a ProProgressio innovációs díj is két ilyen szabadalmat díjazott.
Igen, még hozzá azokat, amelyek a legközelebb állnak a piaci bevezetéshez.
Vajta Lászlót, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamoskari dékánját hallották. A ProProgressio innovációs díj nyertesei hétfőn 14 óra 35 perckor a Téridő című műsorunkban mutatják be izgalmas és immár szabadalmaztatott alkotásaikat.
Tudományvilága.
Csepp a csippen, orvosság a szívószálban. A Proprogresszió Alapítvány innovációs pályázatának díjnyertes fejlesztései a Műegyetemen. A szerkesztő Esti Judit. Képzeljenek el egy olyan sebvarró fonalat, amelynek egyúttal fájdalomcsillapító, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatása is van. Vagy egy tenyérnyi készüléket, amelyel egy csepp vérből az összes létező laborvizsgálat elvégezhető. Egy másik változata pedig alkalmas az ivóvíz arzén tartalmának egyszerű gyors meghatározására. Kutatóegyetemi mérföldköveink 2012 címmel konferenciát tartottak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol első alkalommal adták át a Proprogresszió innovációs díjakat. A két díj közül az egyiket az elektronikai technológiai tanszék mikrofluidikai laboratóriumának munkatársai kapták. Olyan új eszközt készítettek, amely integráltan tartalmaz mintavevő, mintakezelő, feldolgozó, kiértékelő és ellenőrző egységet. Ezek az úgynevezett LabOnNet chip rendszerek tulajdonképpen mikrolaboratóriumok. Sánta Hunor egyetemi docens mesél a díjnyertes innovációról.
Az egyik fő kutatási irányvonalunk, hogy egy csepp vérből mindazt megtudhassa az orvos, amihez jelenleg még több kémcsőnyi vért külön frakciókba le kell venni, és csak néhány nap múlva lesz meg az eredmény. Ez több 10 milliliter, néha például egy kis babánál ez problémás is. Egy kövér vércsepp az 50 mikroliter körül van, és hogyha elég picike fluidikai összekötetés rendszer tudunk csinálni, akkor nem kell külön-külön összepipettázni a megfelelő reagenseket egy-egy protokoll végigfuttatásához, hanem mindez előre be van tárazva egy kicsi lapkába, ez egy műanyag lapka szokott lenni ideális esetben, nem nagyobb, mint egy mikroszkóp tárgylemez, de van olyan, amelyik akkora, mint egy kompakt diszk, egy CD lemez.
Mint hogyha ilyen kis közlekedő edényként.
Pontosan ez egy közlekedő edényrendszer, a fluidikai rendszernek.
Hajszálvékony csövecskék.
Így van, egy fluidikai rendszernek tulajdonképpen a legfrappánsabb megfogalmazása ez közlekedő edényrendszer valóban, úgyhogy köszönjük a közérthetővé tételt a szakma nevében. A LabOnNet chip az már egy nagyon múltú szlogen, az 70-es években az USA-ban rájöttek arra, hogy a szilícium csipekben, szilícium morzsákban nagyon precízen, mikrométeres pontossággal lehet kialakítani csatornarendszereket, akkor még nem közlekedő rendszernek használták, mert az első applikáció az egy gázkromatográfiás rendszer volt, ahol egy néhány négyzetcentiméteres csipre rátették spirál alakban azt a vékony csatornát, amiben meg lehet futtatni egy gáz elegyet. Ehhez egyébként a normál analitikai laborokban több méteres szilika csöveket, kapillárisokat használnak. Tehát ez volt az első olyan, ahol valaki észrevette, hogy ez a nagyon precíz megmunkálhatósága a szilíciumnak, amit a félvezetőipar használ ki ugye az 50-es évektől kezdve, mikor a tranzisztorokat kezdték igazán kihasználni, tehát akkor találták fel. Tehát, hogy ez használható másra is, de aztán elakadt egy picit a dolog, viszont a 90-es évektől, amikor valóban folyadékokat kezdtek el megpróbálni ezekbe beletenni, és elindult ez az egész LabOnNet chip koncepció, az erről szól, hogy egy pici szeletkére vagy lapkára tegyünk rá olyan közlekedő edényrendszert, és előre betárazzuk a reagenseket, hogy ehhez már a terepen csak a mintát kelljen hozzátenni, utána visszazárható, így nincs pipettázási hiba, vagy fertőzés veszély.
Tehát bárhova, bármilyen terepre, szűrővizsgálatra viszi magával az orvos,
igen,
vagy
ez egy mikrofluidikai kazetta mondjuk, mikrofluidikai kazettának is lehet hívni ezt a LabOnNet
chipet. Egy ilyen kis szerkentyűt.
Igen, egy lapka.
CD nagyság.
Vagy egy, igen.
Akkor ott a helyszínen megszúrja egy kicsit.
Új begyszúrás, ez a nagyon fontos dolog, hogy nem kell vénás vért venni. Tehát egy új begy
szúrás. Tehát ugyanazokat a
mint amit egy
meg tudják állapítani a új begyből, mint amit
még nem tudjuk, szeretnénk, tehát 10 év múlva talán már a legfontosabb paraméterekre lesz megoldás. Például egy vércukorszintmérés, koleszterinszintmérés már lehetséges, ugye 5000 forintért lehet venni gyógyszertárakba ilyen személyi vércukorszint. Tehát ugyanerről beszélünk. Itt az a fontos, hogy ugyanazt elvárnánk, mint egy nagy volumenre kihegyezett pipettázó robottól, a terepen teljesen új technológiákkal, tehát az a nagyon nagy nehézség, hogy nem lehet ezt olyan olcsón megcsinálni. Egy eldobható pipetta hegy, az most mondok valamit, 17 fillérbe kerül, és 4 reagens kell mondjuk egy receptúrához, mondjuk egy bilirubin kimutatáshoz, akkor ezt összepipettázzák, 4 pipetta hegyet elhasznál hozzá a robot, kijön 400 forintra egy teszt, 3 nappal később. Valamennyire a felhasználó vagy az orvos érdekelt abban, hogy hamarabb meglegyen az eredmény bizonyos esetekben, de nem fog érte 15 ezer forintot fizetni, mondjuk 3 ezeret kifizetne. Tehát nagyon árérzékeny dolog, és nehéz ebből terméket kihozni, de biztos, hogy erre megy a világ. Maga, amivel az innovációs díjat nyertük, az alapötlet, hogy most arzén szennyezettség kimutatására ivóvízben sikerül az egyik szabadalmunk révén, ami a szelepre vonatkozóan úgy néz ki, hogy most már világszerte, ahol eddig bejelentettük minden országba, megkapja a szabadalmi oltalmat. Ennek az a lényege, hogy ha úgyis ott van a felhasználó a terepen, aki leveszi a vízmintát, akkor ne kelljen akkumulátorból akkorát, meg elektronikából akkorát beletenni ebbe a kis labanöcsipbe, hogy a folyadék mozgatást is ez véghez vigye, hiszen ott van a kézi erő, és a szelepek a rákfenéi az ilyen mikrofluidikai rendszereknek, azt nehéz megcsinálni megbízhatóra, hogy mondjuk előre feltöltött reagenseket fél éven keresztül jól elszeparáljon egymástól, és ne induljanak el a reakciók.
Tehát ne folyjon ki, ne csöpögjön le, ne párologjon le, tehát a szelepek tökéletesen zárjon, viszont amikor kell, akkor hozzá lehessen jutni.
Igen, akkor meg lehessen nyitni, vagy akár vissza lehessen zárni, ez egy ilyen konstrukció.
Akkor most a szelepér kapta.
Annyira egyszerű a geometriája, tulajdonképpen egy rugalmas falucső. Azt mondhatom, hogy a természettől loptam, vagy az emberi testnek az ereit leutánozva, vagy a vénás vérvétel utáni érleszorítást leutánozva jutottam erre a gondolatra, hogy a legrobosztusabb szelep, amit először talán az ipar is el fog fogadni, hogy belemerjen engedni nagyon finom anyagokat, akár gyógyszerkutatásba, akár egy nagyon drága biomintafeldolgozásba, az egy rugalmas falucső szerkezet, amit egyszerűen elszorítok, mint egy csipesszel szorítanám el, és az innováció lényege az, hogy ezt tettem fröccsöntéssel kompatibilisen gyárthatóvá, tehát az olcsóság, és ehhez egy másik szabadalom védi az elzáró mechanizmust, ezt a kézi elzáró mechanizmust, és megvan az első zászlós hajó applikáció is, ez az arzén kimutatás.
Ez most egy aktuális kérdés, az ivóvíz arzén tartalma.
Hát és nem itt, ők ezt elsősorban távol-keletre Ázsiában a szánják. Vannak olyan országok, ahol a 10 millió ivóvízlelőhelyből mondjuk 2,7 milliónál ez probléma, és mérni kellene mondjuk 2 hetente. Olyan zord körülmények közötti terepi alkalmazásra nincsenek utak, lesz alkalmasát téve, hogyha megkapják a forrást és megrendelik ezt az első prototípust, sőt azt mondhatnám, hogy terméket, hogy legugolva egy indiai analitikában járatlan felhasználó, teljesen járatlan felhasználó, hibátlanul tudja használni. Például ilyen ötleteink vannak, hogy beszéddel instruáljuk majd a felhasználót, hogy a kis mikrofluidikaizettát, amit be kell pattintani egy ölbevehető elektromos készülékbe, ami menedzseli tulajdonképpen, és a végeredményt kiolvassa, az ő neki diktálja, hogy most mi a teendő, és az aktuál
hindi sorokat... Hindi nyelven
természetesen, ez nem probléma, bármilyen dialektusban ezt majd megoldjuk, ugye ezt eltárolja a memóriájába.
Tehát ez azt jelenti, hogy megvan az első készülék.
Igen, tehát a laborban dolgozó kollégáim, Bonyár Attila doktorandusz hallgatónk, Ring Balázs és Varga Máté tanszéki mérnökök, ők pedig rengeteget dolgoztak azon, hogy itt a demonstrátor készülékek megszülessenek, a technológiák optimalizálásán fáradoztak sokat, úgyhogy tulajdonképpen az ötletű magában nagyon kevés, azt gondolom, hogy az innovációs lánc végére eljutni, tehát profitot termelni, megkockáztatom, hogy még az is benne van a pakliba, hogy nyugdíjas koromig hiába születik évente 1-2 elég jó ötletem, lehet, hogy sosem fogok ebből meggazdagodni, de azért még reménykedem.
Hogy Csánta Hunor és munkatársai mennyire fontos terméken dolgoznak, rögtön kiderül, ha az internetes keresőben az arzénes ivóvíz címszóra kattintunk. Csak egy a sok ezer videoklip közül.
According to recent reports, around 140 million people have been affected by arsenic throughout the world.
A fejlődő országokban ma is sok áldozatot szed az arzénnel szennyezett víz. A legsúlyosabb és sajnos nem ritka következmény a talpon foltokban burjánzó bőrrák. De az arzénvegyületek szívérrendszeri betegségeket, tüdőbajt, májkárosodást és idegrendszeri zavarokat is okozhatnak. Hívja fel a lakosság és főleg a politikusok figyelmét a felvétel. Mi most azonban térjünk át a másik díjazott csoportra. A szerves kémia és technológia tanszék munkatársai olyan új eljárást dolgoztak ki, amelynek segítségével különböző porszerű vagy szemcsékből álló anyag felszínén létrehozható egy nanoszerkezetű bevonat. Ez elsősorban a gyógyszeriparban és biotechnológiai eljárások során hasznosítható. Molnár Kolos, a gépészmérnöki kar polimertechnikai tanszékének és Nagy Zsombor, a vegyészmérnöki kar szerves kémia és technológia tanszékének a doktorjelöltjei. Ők számolnak be díjnyertes fejlesztéseikről.
mi igazából elektrostatikával foglalkozunk, ha úgy vesszük.
Molnár Kolos.
Arról van szó, hogy léteznek olyan eljárások, amelyek elektrostatikus erőket használnak föl annak érdekében, hogy valami nagyon finom nanoszerkezetű anyagokat állítsanak elő. Például ilyen nanoszerkezetű porokat. Tehát a pornak a szemcséi egészen aprók, ilyen 100 nanométeresek. Ez emberi szemmel gyakorlatilag nem is látható. És hát nem csak porszemcséket lehet ilyen úton előállítani, hanem szálakat is. Tehát egy hagyományos szálképző eljárás az úgy néz ki, hogy van egy polimer oldatom, azt különböző nagyon apró furatokon átvezetjük, és utána mechanikai erővel nyújtjuk.
Mint ahogy a makaronit csinálják, mondjuk, lényegében, vagy a spagettit, igen. Csak sokkal kisebb és
sokkal
más anyagból.
Sokkal kisebb, apró furat, más anyag van, és természetesen itt a szálgyártás közben ezek a szálak megszilárdulnak, utána ezt lehet még nyújtani és feszíteni, elvékonyodnak, és elérik
és
a szilárdságukat.
És akkor felgombolítják, mint
lényegében, a... igen. Lényegében, igen,
a
utána... Igen, utána lehet ennek még természetesen fonatot adni, tehát ez a hagyományos műszálgyártás így néz ki. Mi eljárásunk ezzel szemben nem ilyen mechanikus erőket használ, hanem elektrostatikus erőket. És ezek az elektrostatikus erők gyakorlatilag azt teszik lehetővé, hogy a hagyományos szálaknál akár 100-szor vagy 1000-szer kisebb átmérő szálakat hozzunk létre. És ez a szálas szerkezet, ez olyan érdekes, hogy nem is látjuk, hogy szálak, egy ilyen fóliaszerű anyagnak néz ki, de mégis szálakból áll, porózus, és hát hagyományos textilipari technológiákkal ez az anyag feldolgozható.
Nem szőtt szövedék alakul ki.
Nem szőtt szövedék.
Például a köpenyekben van ilyen polipropilén nem szőtt szövedék.
Ilyen fleece anyag.
Nagy zsombor.
A szálképzésnek az egyik nagy előnye a szemcseképzéshez képest, hogy a felület gyakorlatilag ugyanakkora lehet, viszont egy darab szálnak, egy milligram anyagnak akár több mint 100 kilométeres hossza lehet, hogyha az 100 nanométeres átmérői. És így makroszkópikussá válik a nanoanyag. És utána, hogyha azt fölviszük egy felületre, az nem porlik le róla, hanem az ott tud maradni. Hiszen ez egy szövedéket alkot, ami egymáshoz tapadó szálakból áll.
Lényegében arról szól, hogy az elektrostatikus erőkkel egy polimer oldatot megnyújtunk, és utána az a szálalak utána későbbiekben rögzül, úgyhogy elpárolog az oldószer, megszilárdulnak a szálak, és van egy struktúránk. És utána ezt az anyagot tovább tudjuk dolgozni. Például van az Európai Unióval egy Clean Sky nevű projektünk, ahol azon dolgozunk, hogy ezeket a szálakat olyan formában hasznosítsuk tovább, hogy létrehozzuk a polimer alapanyagú szálat, és utána ezt későbbiekben elszenesítjük, és létrejön egy olyan szénszálas struktúra, ami a hagyományos szálerősítéses kompozitokban alkalmazott szénszálakra hasonlít, de sokkal végnyabb annál, és hát számos előnye lehet.
Ezt és közben ugyanolyan erős történetesen.
Ugyanolyan erős, akár még erősebb is lehet, könnyebb feldolgozni, sokkal hajlékonyabb ez a szerkezet. Például próbálkozunk azzal, hogy a vezetőképességét növeljük, és például az egyik európai repülőgépgyártóval is együttműködünk. Konkrétan repülőgépek külső borítását szeretnék ilyen anyagból készíteni, annak érdekében, hogyha például egy villám lesújt egy repülőgépre, ami egyébként gyakori dolog. Átlagosan egy ilyen nagy repülőgép egy évben egy ilyen villám csapást elszenved.
Akkor villámhárítóként működik?
Gyakorlatilag villámhárítóként működik.
Tehát van egy polimer oldat csepp, teszem azt, ez a kiindulási
igen.
Alapanyag.
Ezt nagy feszültségre töltjük, és elhelyezünk hozzá mondjuk 10 cm távolságba egy földelt elektródát, akkor a csepp kúp alakúvá válik, és a kúpnak a hegyéből kiléphet egy folyadéksugár. És ez a folyadéksugár a nagy töltéssűrűség miatt saját magát nagyon taszítja, és nagyon-nagyon el tud vékonyodni, olyannyira el tud vékonyodni, hogy akár 100 nanométer vastag lesz.
Várjunk csak, tehát itt van a feltöltött cseppecske,
igen.
És itt van egy elektróda fölötte valahol.
Egy földelt elektróda.
Egy földelt elektróda.
Tehát tulajdonképp két elektródám van.
És a köztelevő feszültség?
Az egyiken nagy feszültség van,
amin
azon helyezkedik el az oldat. Így van a csepp. A csepp vezetőképes, az föltöltődik el a nagy feszültségre, van egy másik elektródánk, ami pedig földelve van. És a kettő elektróda között egy nagy térerősség alakul ki. És ebben a nagy térerősségben...
Elindul a földelt elektróda felé
így
a csepp.
Van. Erről van
de
szó.
Útközben, mivel saját magát is föltölti, a saját részecskéi
egymástól igyekeznek,
taszítják
egymást, és egyre inkább vékonyod.
Akár ez még szét is robbanhat, úgy ezt hívják
kulomb
robbanásnak. Ahogy elvékonyodik, és az oldószer párolog, a töltés sűrűség, ugyanakkor a mennyiségű töltés egyre kisebb helyen lesz, és akkor egy kritikus tömeget elérve ez fölrobbanhat, ezt hívják kulombrobbanásnak, és akkor még az nagyon sok plusz apró pici szárra esik szét.
Na de mi a cél, hogy sok pici szál legyen, vagy hogy egy nagy hosszú?
Hát a cél, hogy a gyűjtőn nagyon sok, nagyon vékony szál legyen.
Tehát ez egy ilyen sík felületű valami.
És ezen a sík felületen ezeket a nanoszálakat össze lehet gyűjteni.
Tehát akkor az egy kétdimenziós anyag, szporózus anyag.
Ez az elektrostatikus eljárás már aránylag régóta ismert. A mi innovációnk konkrétan azzal foglalkozik, hogy nagyon sok helyen alkalmaznak olyan anyagokat, amelyek szemcsékből vagy kisebb részecskékből állnak, és ezeknek a felületét szeretnénk bevonni nanoszerkezetű porral vagy nanoszálakkal. Tehát ahelyett, hogy egy sík felületen egy ilyen nagy kiterjedésű szövedéket hoznánk létre, helyette egy ilyen granuláris vagy szemcsés anyag felületén helyezünk el ilyen nanoporokat vagy nanoszálakat.
Mondjuk lehet például egy pellet, patikákba, egy kapszulákba, onnan ismerheti az ember.
Tehát, hogy olyan orvosságot kapunk, ami kapszulába van, akkor abba körülbelül
ilyen kis gömböcskék vannak. És például ilyeneknek a felületére fölvihető nanoszemcsés például hatóanyag, és azok a nanoszemcsék nagyon gyorsan föl tudnak oldódni, így sokkal gyorsabb hatás érhető el. Tehát egy rosszul oldódó hatóanyagból nagy kristályokat, ha beteszünk egy tablettába, az sok esetben föl sem oldódik, és úgy, ahogy van, egy az egybe távozik a szervezetből. Míg ha ezt kis szemcsékre szétoszlatjuk, akkor az föl tud szívódni, és ugye el tud jutni a hatás helyére.
A páciens azt fogja érzékelni, hogy egyrészt
sokkal hamarabb elmúlik a fejfájása.
Igen, másrésztről pedig hatékonyabb lesz a gyógyszer, tehát teljes mértékben fel tud szívódni.
És így például a halakba kevesebb gyógyszer jut. Egyéb alkalmazások, amit fejlesztettünk, az például a szálas rendszerből egy nyelven azonnal oldódó filmecske, ami úgy néz ki, mint egy film, de valójában egy textília.
És ostyaszerű?
Ilyen ostyaszerű, igen.
Ez is gyógyszerbevonat.
Ez nem bevonat, ez már maga a gyógyszer. Tehát egy polimert és egy hatóanyagot egyesítünk, tehát ezzel az elektrostatikus eljárással ilyen nem szőtt szövedéket alakítunk ki, és abból kivágva ilyen kis filmecskéket, azok szájban oldódó gyógyszerformák lehetnek. Ez például nagyon fontos lehet a migrénes fejfájás esetén, hogyha bevesz egy tablettát, és mondjuk 10 perc, amíg az szétesik, utána az fel kell, hogy oldódjon, utána még a májon keresztül megy, ahol metabolizálódik a hatóanyag egy nagy része, és csak utána tud eljutni az agyba, ahol hatni fog, míg ez a hatóanyag azonnal föl tud szívódni, és egyből el tud jutni az agyhoz, akkor nagyon gyors hatás érhető el.
Olyan betegeknek lehet jó, akik mondjuk nyelési nehézségekkel küzdenek.
Vagy gyerekeknek.
Gyerekeknek,
igen. Külön kiszerelés is elképzelhető, hogy például egy szívószálba tesszük ezt bele, és amikor a gyerkőc reggel megissza a teáját, akkor egyúttal ezt a hatóanyagot is.
Például ezek a nanoszálas termékek, textíliák, ezek védőruházatként vagy maszkokként kiválóan alkalmazhatóak.
Vagy sportruházatként, vagy ugye sportruházatként, olyasmi, hogy ne izzadjunk bele, átengedjük.
A párát azt nagyon jól átengedi, viszont a nedvességet, vagy a cseppeket, a vizet azt nem engedi. Tehát például esőkabátot lehet ilyen.
Vagyis, hogy kívülről nem engedi be a nedvességet, belülről viszont kiengedi.
Igen. Ilyen termék kapható is már.
Arról nem is beszélve. Hát, hogy ezek nanoszáloknak közötti nanopórusokon mondjuk a baktériumok se félnek már át. Tehát ilyen sebkötöző anyagoknak kiválóan lehet ezeket használni. Vagy különböző szűrőanyagok, tehát most van olyan porszívógyártó cég, aki az úgynevezett HEPA filterében ilyen nanoszálas anyagot használ, mert gyakorlatilag a porszívózás közben a baktériumok nem tudnak visszajutni a levegőbe. A polleneket is szintén így lehet szűrni, tehát a virágpolleneket szintén kiszűri ez az anyag.
Tehát akkor az önök ötlete, hogy ezeket a kis granulátumokat bevonni, és hol tart ez most a megvalósulásban?
Hát itt számos ötlet van, itt szó van egy szabadalomról, a szabadalom
az maga ez, hogy a granulátumot?
A granulátumot szálakkal vagy szemcsékkel bevonni, a szabadalomban arról is szó van, hogy ezt szívószálba tölteni. Mindemellett még a technológiát is fejlesztjük, ahol a szálképzésnél a termelékenység az igen kicsi lehet. Erre különböző megoldások vannak, hogy hogyan lehet ezt javítani. Mi is dolgozunk egyen, ami egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon ígéretes. Több prototípust is már megcsináltunk. Tudok mutatni ilyen nanoszálas terméket.
Az jó lenne.
Hát ez például, tehát ez egy nem szőtt polipropilén, és ez egy ilyen kísérleti gyártás volt. Ha van itt egy pohár víz, akkor azt meg is tudom mutatni, hogy oldom.
Itt van. Az enyémet feláldozhatjuk.
Most, ha így ez vízhez ér, az ott azonnal oldódik.
De annyira, hogy azonnal eltűnik.
Igen.
Megfoghatom. Érzésre olyan finom, mint hogyha ilyen nagyon finom szarvasbőr vagy batiszt anyag lenne. Egészen sima. Hú, ebből nagyon kellemes lehet most a hőségben egy ruha.
Vegyük is vissza az egyetemre, készítünk a humra.
Ez egy pásztázó elektromikroszkópos felvétel. Tehát itt látszódik, hogy olyan...
Ezek a nanoszálak?
Igen. Ez egy papírlapnak néz ki, de valójában ilyen 100-200 nanométeres szálakból áll.
Össze-vissza, mondjuk keresztül itt... kasul vonulnak rajta a szálak, mintha szövet lenne,
ez
csak
a,
nem
ez a nem szőtt szövet.
Nem szőtt szövedék.
Hát ha megnézzük, itt van egy baktériumos felvétel is. Hát ez 1 mikrométer. Baktériumok általában olyan 500 nanométer szélesek, és olyan 1-2 mikrométer hosszúak.
Fennakad. Tehát ez szemmel láthatóan fennakad.
Ezen nem tud átjutni egy baktérium. Mert a pórus mérete sokkal kisebb.
Ellenben a levegő kényelmesen.
A levegő az viszont könnyen át tud jutni. Annyira? Ez például ilyen steril szűrésre kiváló. Talán amit el lehet mondani, hogy maga a technológia az a szobahőmérsékleten működik, és így például bioanyagok, például baktériumok is beépíthetők ezekbe a szálakba. Például egy probiotikus baktériumot polivinil alkohol szálakba építettünk be, és a túlélés az meghaladhatja akár a liofilizálás technológiával elérhető túlélést. A liofilizálás az a fagyasztva szárítás, amikor lefagyasztják a baktériumos oldatot, és nagy vákum alatt, ahogy emelkedik a hőmérséklet, sublimáltatják ki a vizet a rendszerből, és ez egy nagyon kíméletes szárítást biztosít a baktériumok számára, és utána kapható egy szilárd anyag. Például a probiotikus készítmények, ilyenből millió van, ezeket elsősorban fagyasztva szárítással állítják elő, ami azért egy nagyon drága és nagyon lassú technológia, pont a hűtés és a vákum miatt.
Ilyen
ezzel
módon.
A technológiával pedig folytonos üzemben lehet előállítani szobahőmérsékleten azonnal a szilárd baktériumokat.
És ez is egy orvosság típus.
Ezek élő baktériumok?
Ezek túlélik, mivel szobahőmérsékleten van, azért túlélik.
Tehát így lehet a probiotikumokat is előállítani. Állítanak is elő így?
Egyelőre még nem. Mi használtuk először probiotikumok előállítására, tehát elsősorban ilyen ipari szennyvíztisztításra.
Már alkalmazták, kipróbálták?
Nem. Publikációk vannak erről. Azt hiszem 2006-ban volt az első ilyen publikáció, vagy 2007-ben.
De ez a célja. Ez az egyik célja.
Uh-huh. Igen. Szóval mi gyógyszerészeti alkalmazást céloztunk meg, azok meg elsősorban ilyen biotechnológiai szennyvíztisztításos, illetve csak bizonyítani azt, hogy működik ez a technológia. E. coli baktériumokat szárítottak így, amit utána nem használtak semmire. És mi meg egy probiotikus baktériumot szállítottunk így, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy túlélés érhető el, és így ez egy alternatív technológia lehet a fagyasztva szárítással szemben.
Húha, hányféle alkalmazást soroltak itt föl hirtelen?
Hát sokat.
És mi kell még ehhez, hogy ez most bekerüljön gyártásba?
Hát ehhez a méretnövelésnek a megoldása, illetve ez részben megoldott, erre alapított csecég forgalmaz ilyen készülékeket, hogy egy henger forog a polimer oldatba, és annak a felületéről képződnek a szálak. Nekünk is van egy megoldásunk, ami várhatóan versenyképes lesz. Aztán lehet úgy is nanoszálakat előállítani, mint a vattacukorgyártó géppel, hogy nagy sebességgel megforgatunk egy ilyen szálképző fejet is. És akkor egy kis lyukon kilép a szál, és a fej elforgása miatt nagy nyújtóerő lép fel, és így képződnek ezek a szálak. Tehát többféle technológiával előállíthatók ilyen nanoszálak. Egyelőre nagy verseny van.
A Téridőben ma a ProProgresszió Alapítvány innovációs pályázatának két díjnyertes fejlesztését mutattuk be. Sánta Hunor, Molnár Kolos és Nagy Zsombor a Budapesti Műszaki Egyetem mérnökei meséltek munkájukról és eredményeikről. Nevükben és a hangmester Schwarz Nóra nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Esti Judit.